Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Paulovics László grafikussal, Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Budapesti stúdiónk vendége Paulovics László, grafikus, festőművész, díszlettervező. Művész úr, köszönöm, hogy elfogadta a Mária Rádió meghívását. Október elején nyílt egy kiállítása önnek a Hagyományok Házában, itt Budapesten, melynek a katalógusában ez olvasható. Paulovics László, zarándokfestő. Noha egész életében állandóságra vágyott. Miért nevezték el önt zarándokfestőnek?
Talán azért, mert életem fonala úgy alakult, hogy el kellett hagyjam a szülővárosomat, Szatmár Németit, majd Németországba kerültem, és ott folytattam a szakmámat. Teljesen más körülmények között természetesen egy óriási műtermet kaptam a várostól, egy 12 méteres, 8 méter szélesbe, és ebbe három állványon dolgozhattam.
Igen. Vegyük egy kicsit részletesebben sorra ennek a zarándoklatnak, ennek a zarándok életnek a legfőbb állomásait. Említette, hogy Szatmár Németi a szülővárosa, a családjáról és a családjából hozott hatásokról, ha mondana néhány gondolatot, milyen útra való került ott Szatmár Németiben az ön batyujába?
Hát a családomról csak a legjobbakat mondhatom, egy igazán nyugodt, és ameddig csak lehetett értelmes légkörben értünk, mint szatmári polgárok. Édesapám különösen sokat tett a városért, és ahol lehetett, az egyházon is mindig segített. Hát apáca nénik jártak be hozzánk vásárolni például fekete anyagot a ruhájukhoz, vagy papbácsik szintén jártak hozzá apámhoz, és ott sokszor beszélgettünk. Én, mint kisrác hallgattam őket, tehát nagyon érdekes dolgok voltak. Na most nem lehet kihagyni azt sem, hogy apámnak a textil üzlete a nagy templomunk mellett volt. Tehát ott aztán tényleg, aki járt a templomba, az mindenki befordult, és egy-két szóra legalább, hogy na Laci, hogy vagy, és elbeszélgettek.
Hát akkor egy közismert polgára volt a városnak az édesapja.
Így van.
Katolikus hitben nevelkedett?
Ő református volt, de édesanyám katolikus révén, hát nagyon sok katolikus szállal kapcsolódtunk az egyházunkhoz.
Következő fontos állomás, ugye a képzőművészeti tanulmányok. Középfokon és aztán felsőfokon. Utána néztem, hogy a felsőfokú képzőművészeti tanulmányait már Kolozsvárott végezte, és ön valahol úgy nyilatkozott, hogy a sok mesterek közül kolozsvári Andreescu képzőművészeti főiskola mestereik közül különösképpen Kádár Tibor volt az, aki nagy hatással volt önre, így fogalmazott, aki felnyitotta a szemét. Mire nyitotta rá a szemét Kádár Tibor?
Tehát arra, hogy hogyan is kell ezt a pályát elindítani, hogy miket kell itt figyelembe venni, hogy kell egy fejet megformálni rajzban, vagy olajfestményben. Tehát a technikákban is igazán útmutató volt ez a tanárom, és teljes szívvel segítette a diákokat.
És mint ember?
Mint ember is.
Milyen szellemi, vagy esetleg spirituális útra valót adott önnek?
Mint ember is csak jót lehetett tőle tanulni, és annyira vigyázott ránk, és óvta a tanítványait valósággal különböző külső hatásoktól.
Melyek voltak ezek a különböző külső hatások?
A rendszernek a külső hatásai voltak ezek, főleg ugye, ami beértünk, és elmagyarázta, hogy tulajdonképpen hogy is kell értelmezni, vagy nem értelmezni, jobban mondva, hanem felejtsük el az egészet, és koncentráljunk a szakmára. És ezt tényleg megtanultuk, hogy a szakmánkra koncentráltunk.
Igen. A következő állomás hely már a tanulmányok után melyik volt?
A tanulmányok után a Nagybányai Színháznál kezdtem el díszletet és kosztümöt tervezni, de egy időben a Szatmáriaknál is már dolgoztam a színpadon, tehát a két színházzal párhuzamosan szinte elmondhatom, hogy 61-től a színházhoz tartoztam.
Igen. Azt olvastam önről, hogy a Szatmári Állami Magyar Színház díszlettervezőjeként 120 előadás sikeres színrevitelében működött közre. Érdekelne engem, hogy ebből a 120 előadásból fel tud-e idézni önnek különösen kedves és különösen emlékezetes darabot, ami mindmáig elevenen él önben, esetleg a valamilyen útmutatása miatt, gondolatisága miatt, illetve hát a hozzá kapcsolódó kreatív alkotó munka okán.
Én inkább mondjuk címek helyett, mert mondhatnám, sorolhatnám a Pirandellótól egészen Móricz Zsigmondig ezeket a színdarabokat. Inkább arra rendezőre szeretnék egy-két szót fordítani. A Harag Györgyről van szó, akiktől tényleg a szakmát lehetett átvenni. Tehát ő egy annyira színház ember volt, egy ragyogó hatású ember, akivel két szóval megértettük egymást, tehát nem kellett külön leülni, külön megbeszélni dolgokat, hanem hozd be a rajzokat, megnézzem. Megnézte, megfordította a lapot, ráírta, hogy elfogadva, és viheted a színpadra. És ott találkoztunk a színpadon, és folytattuk tovább már a kész díszlettel. Tehát egy fantasztikus színház ember volt.
És ezt akkor ez egy nagyon kiemelni. Termékeny együttműködés volt.
Egy nagyon-nagyon 59-től tulajdonképpen, amikor megkért, hogy a színháznak készítsek két plakátot, az egyik volt az Anna Frank naplója, a másik pedig a Barangának egy, ez egy román szerzők, ugye ennek a színdarabjához készítettem.
Igen.
Plakátokat. És tulajdonképpen a plakátokkal kezdtem én el a színházhoz bekerülni.
Igen, tehát tulajdonképpen az alkalmazott grafika területe ez.
Így van.
Milyen egyéb más képzőművészeti műfajokban alkotott és alkot mind a mai napig, hiszen ön hihetetlenül sokoldalú.
Hát Nagybányán még ki kell emeljem, hogy egy remek fazekas dolgozott, akihez jártam be megtanulni ezt a szakmát, és körülbelül 350 tálat, tányért készítettem más különböző kerámia tárgyak mellett. Ez úgy utána aztán sajnáltam is, hogy már nem találtam vissza a fazekas műhelybe, de a sűrített időm miatt nem tudtam már sajnos ismét a korong mellé ülni.
És akkor az alkalmazott grafika, annak a különböző technikái, a tusrajzok, a linómetszetek, és hát a festészet, szintén igen széles a paletta, a technikák palettája, amit ön a festészetben alkalmazott.
Igen. Igen, hát ez tulajdonképpen úgy indul, hogy a témák jelentkeznek nálam, ugye, és akkor eldöntöm én, hogy na most ez festészetet kér, vagy pedig csak rajzot kér. Hát nem akarom lebecsülni, hogy csak rajzot, hanem rajzot kér, így mondanám. És akkor az szerint fogok hozzá, és kezdem el a munkát.
Igen.
Elkészíteni. Ma már persze nagyon sok minden van ebbe a a jobb kezembe, bár ilyen lett volna ez a jobb kéz már ezelőtt 30 évvel is.
Hát alakult a jobb kéz.
Akkor talán hiszen... még több, még másabbat tudtam
igen,
volna felmutatni.
Azt szokták mondani, hogy jó pap is holtig tanul.
Ez így van, és a szakma olyan, hogy tulajdonképpen nem lehet abba hagyni. Itt nincs olyan, hogy na most elmegyek nyugdíjba, és akkor félreteszem az ecseteket, és a vásznakat, hanem ez egy folytatólagos munka.
A zarándok festő életében 1985 egy újabb nagy fordulópont. Miért is?
1985-ben ugye kerültem ki Németországba, és a családom követett rá egy évre. Hát ugye vártam őket, és Münchenbe kerültem, és ott kezdtem el dolgozni először. Majd München után Dortmund mellé egy Barendorf nevű kisvárosba kaptam a műtermemet, mint ahogy említettem, ajándékként a várostól, amit tényleg soha nem fogok tudni eléggé megköszönni, hogy ilyen hamar megint a szakmába dolgozhattam.
És befogadták önt?
Nagy örömmel fogadtak, és a polgármester úrtól mindenki csak büszke volt rám, hogy mondjam. Tehát nagyon kedvesek voltak.
Szeretnék ismét öntől idézni. Azt nyilatkozta korábban, hogy az NSZK-ban magyar témákban mozogtam, a német művészetbe nem lehet integrálódni. Azokat a témákat dolgozom föl, amiket Ceausescu idejében nem lehetett. Melyek voltak ezek a témák?
Hát a német művészetbe lehetett integrálódni, sőt hatással volt rá.
Ön mondta.
Én mondtam, de most egy kis korrekciót tartok igen. ezzel, hogy lehet, hogy és kapcsolataim is voltak, és ma is vannak, de én azokat a témákat tudtam végre feldolgozni, amit nem lehetett az akkori időkben, tehát a 60-as, 70-es években, sőt a 80-as évek közepéig nem lehetett elkészíteni.
Mondjon ilyen témákat.
Én először is kiemelném az 56-os sorozatomat, ami pillanatnyilag 9 darabos, mert a többieket megvásárolták.
Igen.
Az egész egy ilyen 17 darabos sorozat tulajdonképpen, de még most is bukkannak fel témák, úgyhogy még lehet, hogy fogok készíteni ez a sorozathoz újabb grafikákat. A másik nagyobb ugye, grafikai sorozatom az pedig a D43-as, tehát a Doni Kanyarról való megemlékezés az ottan elveszett embereinkről, az ott hóba fagyott embereinkről, és így tovább. Tehát ismerjük ezt a történelmi részt, sajnos meg kellett ismerjük életünkből, vagyis már a nagyapáink, apáink életében ez jelen volt, és ezt ugye meg kellett fogni. Na most, és átvinni képre, átdolgozni, megcsinálni. Most ezt sem lehetett annak idején megcsinálni.
Igen.
Ugye, még Szatmáron voltam, hanem csak Németországban. Aztán kezdtem el csinálni, és igen. végül is a D43-as az most 25 darabos sorozat lett, és ezt aztán külön fogom majd kiállítani.
Igen. A Hagyományok Házában rendezett, a beszélgetésünk elején idézett kiállításon íróarcmásokat is láttam. Magukért beszélnek a nevek Bartók, Kós Károly, Jékeli Zoltán, Bánfi Miklós, Szilágyi Domokos. Ezek mind árulkodnak az ön érték választásáról is, és a kötődéseiről, mint ahogy az említett, ön által feldolgozott történelmi témák is. Mikor készültek vallásos tárgyú művei?
A vallásos tárgyú műveim azok is Németországban kezdődtek el, tulajdonképpen a témakör ott kezdett kialakulni, és csináltam ezt a témát nagy-nagy szeretettel, mivel nagyon közel éreztem magam mondta ezekhez a témákhoz. Na most a csúcs az, amikor a Szatmár németiben Szentlélek templomában a főoltárképet megfestettem, és a sorozatot, tehát a Krisztus szenvedésének a sorozatát, ugye, amit hát
tehát
ismerünk.
Tehát egy keresztút, vagy egy...
A keresztutat
a
pontosan.
Stációit.
Igen.
Festette meg.
Igen. Stációit. Azon kívül még egy Mária portrém is bekerült oda a templomba, ami nagyon megtetszett Merk Mihály atyának, és ő ezt nagy-nagy szeretettel elhelyezte szintén a templomba.
Igen.
Úgyhogy, ha más nem, ez biztos meg fog maradni tőlem.
Hála
ez
Istennek.
A munkám. Úgyhogy a szatmáriak nagyon szeretik, és nem régen voltam ott egy szentmisén, és utána körbe vettek, és karikára fogtak, és beszélgettünk.
Igen, igen. Műveiben az említett témákon kívül gyakran megjelennek a szülőföld tájai. Utalt már arra, hogy iparművészettel is foglalkozott, illetve kerámiával.
Kerámiával.
És gyűjti is az erdélyi népművészet relikviáit, kerámia tárgyait. Mindez ugyanezt az örök kötődést mutatja a hazához, annak szűkebb és tágabb értelmében, tehát Erdélyhez és a tágabb Magyarországhoz. Honvágy kínoszta önt, amikor elhagyta Németországot, és letelepedett Szentendrén?
Hát is. Tudnélik, az történt, hogy a lányom férhez ment Budapesten, és akkor a családot alapított, és így a család egyesítés elképzeléssel aztán kerültünk, ez volt a döntő érvünk, döntő találkozásunk, hogy akkor együtt legyen a család.
Igen.
Tudnélik, én végül is, én mondjuk, mint a zarándok festő, végül is mindegy, hogy hol folytatom a szakmámat. De a szívem is ide húzott.
Igen.
Ez az igazság.
Igen. A korábbiakból én valahogy ezt bontottam ki, vagy erre gondoltam, hogy hát ez a kötődés, ez elszakíthatatlan, és hogyha az embernek úgy fordul az élete, akkor visszajön.
Természetesen én nem is úgy távoztam el Szatmár németiből, hogy örökre elmegyek valahova, mondjuk Amerikába, vagy egy távoli Igen. helyre, ahol tényleg már, ahonnan már nehéz visszatérni,
Igen.
hanem a legközelebbi helyre igyekeztem, ahol nincsenek nagy távolságok, tehát hamar elérhetem a szülőföldemet.
Igen.
És Szentendrét is természetesen, ahol szintén már, mint szentendrei vagyok, nyilvántartva.
Mert már az ezredfordulón 2000-ben Igen. ön ott volt.
Már ott elkezdtem a műtermet összeállítani, és a munkát is.
Igen, igen. Az említett az kiállítás elfogta. Katalógusában olvasható az is, hogy Paulovics László kiállításában a lehető legtermészetesebb módon kapcsolódnak a modern festészeti grafikai technikák a hagyománnyal, a múlttal, azoknak a szellemi gyökereknek révén, amelyek Erdélyben alakultak ki, és egy életre meghatározzák világlátását, gondolkodását. Ilyen szellemi spirituális kapaszkodó az ön számára a Biblia. Hozott magával egy idézetet. Honnan való az idézet?
Máté evangélistától.
És melyik fejezetét halljuk?
18:3.
Igen. Kérem szépen, olvassa föl a magával hozott idézetet.
Bizony mondom néktek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyeknek országába.
Köszönöm szépen. Ossza meg velünk, művész úr, hogy mit jelent az ön életében ez a mondat, és milyen személyes történetet tud hozzáfűzni?
Hát ez az, hogy tényleg tartsunk fent állandóan azt az érdeklődést, ami kell a pályánkhoz, nem csak a pályánkhoz, de a környezetünk is elvárja, hogy újabb és újabb dolgokat mondjunk. Ne ragadjunk be bizonyos úgynevezett életkátyúkba, hanem azon fölülépve, azon átlépve igyekezzük mindig a színvonalat, amilyen módon csak lehet magasan tartani. És ez a fajta igényesség, ez a fajta törekvés, én azt hiszem mindnyájunkat átsegít ezen, hogy csak gyerekek, naivak és gyerekek maradjunk.
Valami konkrét esemény kapcsolható ehhez az életét meghatározó vezérfonalhoz?
Hát mondjuk a szakmának a szeretete az szintén erre, ebbe az irányba visz, de a családunk szeretete is szintén, és általában a magyar családok szeretete szintén ebbe az irányba mutat, és ebbe az irányba visz, és törekedjünk erre, én azt hiszem, ez a teljes erőnkből, ahogy csak tudunk.
Unokák vannak, akiknek átadhatja ezt a gondolatot, hogy őrizd meg ilyen értelemben gyermeki mi voltodat, majd a felnőttként is?
Igen, van két bűbáj unokám. Hát már nagyok, ugye én kell felnézek rájuk, mert akkorák, 2 méteresek szinte, de ez csak a külső, fizikai külső, de belülről egy nagyon nyílt és őszinte emberek, és a nagyobbik meg is említette, hogy veled aztán tényleg mindig együtt vagyunk, és veled tényleg rögtön hangot is tudunk váltani, és szimpatikusan tudunk egymásra nézni.
Nagyon szépen köszönöm beszélgetést.
Én köszönöm ezt a szép lehetőséget itt a Mária Rádióban.
Paulovics László grafikussal Éger Veronika beszélgetett.